Közbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Bodor Johanna, a művészbejáró vendége, aki nem is olyan régen lett a Magyar Színházi Társaságnak az elnöke, hát amúgy meg táncos, meg koreográfus, meg mindenféle egyéb, meg hát így országszerte, meg határon túl is mindenfélét koreografál, tehát hogy prózát is koreografál, táncot is koreografál, zenéset is, szóval mindent. Utána pedig jön a kritikai rovaton, beszélek arról, hogy Papvera 10 éve halt meg, aztán szó lesz egy kétszereplős, nagyon érdekes produkcióról, Füra Nikó és Márfi Márk, játsszák, az a címe, hogy Lassan, majd a büszkeség és balit élet is szóba kerül a Vígszínházban, aminek véletlenül Bodor Johanna a koreográfusa. No,
köszönöm a meghívást, ó, és üdvözlök hát mindenkit.
Nagyon szívesen, de ad hozzám szóba, hogy már korábban hívtalak, csak akkor azt mondtad, hogy hát mi előtte beszélni akarsz, hú, de mennyire tájékozódni akarsz a színházi szakmában. Hát mit tudtál meg
azon? Mi ez a kis irónia hangodban?
Az előfordul nálam.
Tudom, szeretem.
Igen? Jaj, köszönöm. Szóval mit tudtál meg azóta, amit akkor nem tudtál volna elmondani?
Igen, tehát most arra kérdezel rá, hogy mi történt tehát ugye arra utalsz, hogy a
hát,
Magyar Színházi Társaság... Igen, tehát a Magyar Színházi Társaság elnöke lettem október 14-én, amit ezúttal is köszönök, mármint a bizalmat, hogy megszavaztak erre a pozícióra, és én akkor ugyan persze, hogy úgy vállaltam el ezt a feladatot, hogy igyekeztem mindent megtanulni, mint egy iskolában, mint egy egyetemi tételt, hogy mi is ez az egész. Most attól függetlenül, hogy tudod, hogy az ember mint színházi ember tagja egy ilyen társaságnak, az egy egészen más helyzet, mint amikor felelned kell egy ilyen társaságért, ami azt is jelenti, hogy számtalan színházért, számtalan emberért, számtalan sorsért, számtalan művészért.
Jó, de hát azért nagybüdös színházi helyzetet azt érzékelted.
Okay,
nyilván
okay.
Eddig a megosztottságot érzékelted, és ez nekem olyan nagyon szimpi volt, hogy azt mondod, hogy hát a szakma, ha a szakmaiságot veszük, akkor nincs baloldal, nincs jobb oldal.
Persze.
Te mindenkinek az elnöke akarsz lenni. Nem, ilyeneket mondanak a politikusok is, aztán kérdés, mennyire
politikus,
sikerül.
Igen, politikus nem vagyok, de az biztos, hogy abban nagyon hiszek, hogyha a politika szedi szét ezeket a szakmai, zónákat egy országban, mindegy, hogy most színházról beszélünk, vagy másról, az nyilvánvalóan nem tesz jót a szakmának magának. Tehát én abban bízom, és abban bízom most is, hogy képesek leszünk összetalálkozni azokon a közös nevezős pontokon. Most mondok egy példát, tehát hogy mi van Magyarországon az életpálya modelle, mi van Magyarországon, a mi szakmánkon belül a szakmai nyugdíjjal, mi van azokkal az emberekkel, akik leéltek egy egész életet, 40-50 évet ezen a pályán, és eljutnak a nyugdíj korig, és kiderül, hogy a kényszervállalkozások okán, ugye ott van egy nagyon nagy rendetlenség, amit nyilván jogilag kellene rendbe tenni, mi történik ezekkel az emberekkel, amikor eljutnak a nyugdíjhoz, egy egész életen át eljutnak oda, hogy tulajdonképpen ki vannak szolgáltatva annak, hogy nagyon alacsony színvonalon tudnak élni, minimál bér alatti szinten. Tehát, hogy ezek feladatok, ami nem feltétlenül a Magyar Színházi Társaság dolga, de dolga a Magyar Színházi Társaságnak beszélni ilyen dolgokról is, még akkor is, hogy ez a SZIDOSZ nagy és kemény feladata, és szerencsére ők is nagyon erősen...
SZIDOSZ az?
Az a színházi szakszervezet.
Ja. Jó.
Tehát, hogy van egy ilyen része.
Látod, én se tudtam így elsőre.
Látod?
Akkor.
Tehát ezeket meg kell tanulni. Na most a másik pedig az, hogy természetesen az a legfájóbb pont, hogy a szakma szét van szedve, nyilván politikai okoknál fogva, ide tartoznak, vagy oda tartoznak, miközben a szakma nem ismeri ezt a nyelvet. Nincs benne a szótárában, hogy jobboldali színházként így formálok meg egy szerepet, vagy baloldali színházi emberként így formálok. Tehát ez egy
na jó,
oltári
mégis,
baromság.
Mégis vannak pártállások, és hát hogy mondjam a legutóbbi példát, amikor már elnök voltál menthetetlenül.
Igen.
Ez ugye a Kolibri Színház esete, ami elég nagy port vett fel, annak ellenére egy ilyen kicsi színház. És hogy ugye a társulat akart egy igazgatót, aki végül megkapta az összesen egy szavazatot kapott, úgy tudom, a társulattal, az összes többit Vidovszky György. Ti írtatok, mint színházi
sokat,
társaság,
igen.
Meg érdeklődtetek a miniszternettől, hogy na hát mégis miért merre, nem tudom, mennyi választ kaptatok. Miközben a teátrumi társaság a szomszédvárban megírta, hogy milyen jól van ez így, hogy ez a döntés született. Na most itt az a kérdés, hogy ilyenkor a levelezésen kívül tudtok-e egymással beszélni? Tehát mondod, mondjuk te fölhívod Vinyánszky Attilát, vagy fordítva, hogy na, figyusz, ti miért gondoljátok így? Nem gondolt, hogy ez politikai cucc? Szerinted tuti, hogy jól van? Vagy nem, elleveleztek egymás mellett, aztán úgyis lesz, amit előre ott fönt elhatároztak.
A terv az, tehát én decemberben, mint a Magyar Színházi Társaság elnöke kezdeményeztem egy beszélgetést Vinyánszky Attilával, a beszélgetés négy szem közti volt. Azon a beszélgetésen...
Tehát fogadott.
Persze, persze.
Az természetes volt, hogy te mész hozzá, nem ő meg hozzád.
Én vagyok az új elnök.
Ja, oké.
Okay. Tehát én adok a protokollra, mert azt gondolom, hogy a tisztelet jelzése az, hogyha az ember tisztelt, vagy hogy mondjam, él a protokoll útjaival, és azon keresztül kommunikál, mert az ad egy biztonságot mind a két félnek. Tehát ugye mind a ketten tiszteletben tartjuk. De én vagyok az érkező, én vagyok az új, nyilván nekem kellett...
Tehát te fogtad, felhívtad a titkárságot, vagy azért magát?
Én megkértem a titkárságomat, hogy küldjön egy levelet, amiben jelzem, hogy nagyon szívesen ülnék le beszélgetni. Ez egy hasznos beszélgetés volt, amelynek a legfontosabb, az egyik legfontosabb eredménye az volt, hogy a végén úgy fejeztük be a beszélgetést, hogyha megszületik a megállapodás, tehát a rend lesz a színházi megállapodásokra utalok most, tehát a kettős finanszírozásnak a kérdése kialakul és beindul ez a történet, akkor a két szakmai társaság össze fog ülni zárt ajtók mögött egy kerekasztalnál, és megnézzük, hogy abban állapodtunk, megnézzük, hogy mik azok a pontok, ahol a szakmát erősítendő képesek vagyunk ugyanazt a témát képviselni ebben az országban.
Na, ez jó. Kettős finanszírozás, meg nem tudja mindenki, hogy az mi, ugye arra gondolsz, hogy ugye vannak olyan színházak, amik önkormányzat is támogat, meg az állam is támogat, és ugye most született egy döntés, amiről most mondd el, hogy jónak tartod, vagy nem, hogy 25 milliárdot kapnak ezek a színházak, 5 évre ez fix, ez a 25 milliárd, ami nem tudom, hogy azt jelenti, hogy nem is követi az inflációt, tehát a 5. évben
ez nem
már mindenki...
Ki.
Nem derült ki?
Nekem
mert
nem derült ki.
Akkor az 5. évben már mindenki nagyon rosszul jár, ha ez fix, de annyi meg van, hogy akkor tervezhető legalább a dolog, és nem kell minden évben körmöt rágni, hogy jaj, mi lesz.
Az sajnálatos, hogy erre a bizonyos beszélgetésen mi, ha jól emlékszem, hiszem, József Attila színházban zajlott, nem csak Károly színháza volt a házigazdájának a kihirdetésnek, oda nem gondolták, hogy a másik magyarországi legrégebbi színházi társaságot ildomos lenne meghívni, apropó protokoll, tehát ez sajnálatos, hogy erre az eseményre egyébként
nem szerinted miért nem gondolták, hogy
nem tudok gondolkodni
hívni
az ő fejükkel, tényleg nem tudok gondolkodni, főleg...
És látod, hogy tovább megyek ilyenkor, nem lehet megereszteni egy telefont, hogy no, hát mi is mennénk, véletlenül felejtettétek el? Vagy hogy?
Az tehát, a helyzet, hogy...
Vagy ilyen kotruc van, hogy nem megyek. József Attilával én is jártam így, hogy elfelejtettek nekem premierekre.
Bízunk benne, hogy legközelebb, igen, legközelebb ilyesmi nem történik meg, ugye nem akarok a Csipke Rózsika mesével élni, ahol a gonosz boszorkát nem hívták meg erre a bizonyos esküvőre, és ezért bosszút állt a mesében, tehát most nem akarok ennyire cinikus lenni, de hogy nagyon, nagyon bízom, én bízom benne, és ezt képviselem, és ezt szeretném képviselni, hogy ez legközelebb nem így történik. Az, hogy ezek a, hogy a finanszírozás hogy történik, mindig örülök neki, ezt most magánemberként mondom, és nem mint Magyar Színházi Társaság elnöke, mert hiszen nekem van egy csodálatos elnökségem, ahol nagyon sokan dolgoznak azon, hogy szakmailag...
Abban egyébként kik vannak, mert én azt mindenütt olvastam, hogy téged kineveztek, ja, és újra választott az elnökséget, és majd nem voltak ott a nevek.
Majd legközelebb erre jobban fogunk figyelni, és nagyon szépen köszönöm ezt a megjegyzést, ez nagyon fontos. Orbán Eszter, Sztarenki Pál, Kell Zsolt, Asbóth Anikó, Barnák László, Balázs Viktor, Hegedűsdé Géza, Egri Márta, Póca, és még, bocsánat, ilyenkor zavarba jövök a nevektől, remélem mindenki, nyilvánvalóan Vajda Márta velünk van, van természetesen.
Aki a színházi társaság.
Igen, és Székely
titkára.
Andrea. Aha. Igen. Tehát nagyon erős grémium.
Bábos is van benne.
Abszolút, abszolút, igen. És nagyon figyelünk arra, hogy a bábosok hangját hallassuk, és egyáltalán figyeljünk oda egymásra minden szempontból, műfajtól teljesen függetlenül. Nem szeretem ezt az arisztokratikus, ezt a színházi világban a hierarchiát, tehát hogy a prózai színháznak az értékrendje, meg a tehát nem, ez mindegyik ugyanolyan fontos, mint hogy a Kolibri Színház is nagyon fontos, akármilyen kicsi az, amit a Kolibri Színház jelent, és jelentett eddig ennek az országnak, az rengeteg értékkel bír, az
hát
nagyon fajsúlyos.
Ez hírű színház, igen, volt, igen. És hát nagyon sok minden kikísérletezett a Csecsemő Színháztól a fiataloknak játszásig, a bűnmelegelőzési program. Tehát, hogy ők már mertek akár kicsiknek válásról, alkoholizmusról, drogról, sok mind veszekedésről játszani, sok olyasmiről, amivel tényleg találkoznak, de se kutya nem beszél vele,
igen,
velük róla, és
van.
Ettől csak úgy rágódnak, és ezt ők
bevállalták, és ez nem könnyű.
Drámapedagógiai foglalkozások feldolgozták.
Elképesztő.
Nagyon működött.
Elképesztő értéke.
Ez végül is a Kolibri, az egy kudarc már.
Micsoda?
A Kolibri számodra már egy kudarc, már ezen az elnökségi időszakodban.
Én nem tartom kudarcnak, azért nem, illetve kudarcnak egyfelől igen, másfelől pedig azért nem, mert fontosnak tartom, hogy ezekről a témákról, ahogy te is most kérdezel erről, és ezt köszönöm szépen, tehát az, hogy ezekről a témákról hangosan beszélni szakmailag, civilizált hangnemben, abszolút, és azt nagyon komolyan veszem, tehát az, hogy a minden, amiről beszélünk, az tárgyilagos legyen, az nagyon fontos. Tehát minden, ami megjelent ezzel kapcsolatban, az minden egyes betű 10 év múlva is vállalható. Ezért fontos az, hogy ha szakmai szempontok alapján beszélünk bármilyen színházról, bármilyen döntésről, akkor ezekben mindig klasszikus értékrend van. Ha a klasszikus értékrend azt jelenti, ezek stabil értékek, amelyek nem változnak, akármilyen korban is élünk, nyilván. És ez nekünk nagyon fontos, hogy tárgyilagosak legyünk. Tehát ez a része, hogy erről hangosan beszéltünk, és ez nem volt könnyű, ez nagyon nehéz feladat, ami nemes feladat, ezt mi megtettük. Mi voltunk az elsők, akik felvetettük ezt a problémát, miután a Kim kiadta a hírt, hogy mi a döntése. Ugye ez január 10-én jött ki a hír, mi 13-án hétfőn már nekiálltunk ennek a témának.
Kaptatok választ a nyit leveleitekre, amiket oda fölfelé címeztetek?
Valójában ugye ezek többnyire közlemények voltak, nem is nyílt levelek, közlemények, amire megkaptuk az ellenválaszt, amire utaltál az előbb, hogy a
de
magyar
tett, föntről a minisztériumból nem semmi. Jött semmi.
Nem.
Na most ilyenkor nem lehet egy kicsit követelőzni, hogy no, azért hát muszáj lenne tájékoztatni
januárban,
egy szakmai szervezetet.
Januárban dr. Hankó Balázs valószínűleg kiadta az utasítást, vagy megkérte a kabinet főnökét, hogy üljünk le beszélgetni, ez a beszélgetés is megtörtént. Ezek után még...
De ezen mi történt? Ezen miről dumáltatok?
Hát azt akkor tudnám elmondani, hogyha a kabinet főnök is itt ülne mellettem.
Tehát ez hétpecsétes titok?
Nem, én protokoll szempontjából fontosnak tartom, tehát nem bizalmatlan vagyok veled, vagy a kedves hallgatókkal, vagy nem megfosztani akarok senkit sem az információktól, de ezekről a dolgokról, mint ahogy mondjuk a Vigyánszky Attilával folytatott beszélgetésből a legfontosabbat elmondtam, de más nem mondanék el, mert az lenne jó, hogyha itt ülne mellettem, és erről közösen beszélgetnénk. Hát ez a lényeg.
Na, de elvtársias baráti volt, vagy összeveszős? Ez
szakmai beszélgetés volt, ami azt jelenti, hogy bizonyos szakmai szempontok. Hogy is mondjam, tehát felhívtam a figyelmet, hogy mik azok a szempontok, amelyekről beszélünk, ebből egyet ki tudok emelni, mert hiszen erről sok nyilatkozatban beszélünk, ez nem egy újdonság, amit most mondok, vagy nem titok, mi ugye arról beszéltünk, hogy akkor lehet véleményünk szerint korrekt, maximálisan korrekt döntéseket hozni, hogyha az adott témával kapcsolatban minden irányból informálódik az, aki döntést hoz. Tehát, hogyha féloldalas az információ, információs mennyiség, amiből megszületik egy...
És olyanok ülnek a kuratórium zömében, akik egy irányba húznak.
Akkor nyilvánvaló, hogy tehát lefedett lesz az egyik rész az országnak, a szakmának. És ez ugye, most nem fűzök ehhez véleményt, mert nem azért vagyok elnök, hogy véleményt fűzek ehhez, személyes véleményt fűzek ehhez. Én azt gondolom, hogy szakmailag helytelen. Ez olyan, mint hogyha egy műtétnél egy orvos nem lenne körültekintő, ezért vannak konziliumok, és ezért ülnek össze, mert egy bizonyos problémára nyilvánvalóan több szempontból van megoldás, és hogyha több szempontú a döntés, akkor nyilvánvalóan felöleli az országnak ennek a részét, tehát nyilvánvalóan politikailag is sikeresebb lenne mindenki, hogyha egyébként erre odafigyelnének.
Na most...
Micsoda csöndet tartottál, azok, köszönöm.
Hát ez a mély hatás csönd, tudod.
Köszönöm
tudod,
szépen.
Miről felfakadó. Szóval nem azon töprengek, hogy ugye hát nektek érdekképviseleti szervezetnek is lenni kell, és hogy hát ott fölmondott 30 ember közel, és belementek a semmibe. Egy színészt vett, tehát ha jól tudom, a bábszínház meg egy ügyelőt eddig, hogy, és azt is tudom, hogy van törekvés arra, hogy együtt maradjanak, netán a újpesti Jurányiban, tehát, hogy ilyenekben tudtok-e segíteni?
Mindenben tehát... megpróbálunk segíteni, ebben tudunk. Az a helyzet, hogy a Magyar Színházi Társaság egy civil szervezetnek számító társaság, hogyha előadó művészeti társaság lennénk, ahogy mondjuk a Magyar Teátrumi Társaság az eként regisztrálta magát, akkor a pályázati lehetőségeink is megnyílnának. De ez a társaság, amely 75 éves, még egyszer mondom, és felölel nagyon sok történetet, és nagyon sokat tud ennek az országnak a múltjáról, a színházi múltjáról, és az értékeiről, ez a társaság soha nem akart előadó művészeti társaság lenni, mert nem az a dolga. Nem az a dolga.
Tehát ez is felmerült ugye sokakban és sokszor, hogy hát ahogy van orvosi kamara, jó lenne egy színész kamara is, netán-tán, mert annak több a jogosultsága, mint egy ilyen szervezetnek.
A jogosultság lehet, hogy több, viszont a pályázati rendszerben nem tud több pénzhez jutni. Aha. Egy kamara. Tehát itt most arról beszélek, hogyha nekünk más lenne az alapító okiratban a jogi formánk, akkor természetesen lennének lehetőségek, nem tudom, mennyi pénzt tudnánk nyerni, hogyha pályázni tudnánk, de az a lényeg, hogy ez a társaság eddig, és nem véletlenül tart ki mellette ennyi művész és ennyi intézmény, ez a társaság mindig ennyit akart csinálni. Azt akarta, és ezt tette meg, lefordította a politika nyelvére azt, amit a színház miatt le kellett fordítani, és fordítva, tehát összekötötte ezeket a rendszereket, egymást összekötötte, mármint a szakmát összekötötte, ez egy találkozási pont, ahol meg, ugye nekünk nagyon szigorú szabályaink vannak, csodálatos szabályaink vannak. Nagyon egyszerűek, nagyon kézenfekvőek, alapvetésekről van szó, amelyeket mi szeretünk tiszteletben tartani, és ebben nem akar senki kompromisszumot kötni, mert ez egyébként, ez a szempontrendszer, ami szerint ez a társaság működik, ez egy önfegyelmezésre is szorító, de ugyanakkor értéket mentő folyamatosan, tehát nagyon kell koncentrálni, hogy ezek a szempontok mindig érvényesüljenek. És hogyha ellehetetlenítik azt, hogy egy társaság, ami egyébként tisztességes szempontok alapján akar működni, és nem tud beleszólni olyan kérdésekbe, mint az igazgatói pályázatok, nem stb., akkor nyilvánvalóan azt látjuk, amit történik, holott, hogyha jelen lennénk, akkor vélhetően ezek a szempontok, amiket mi tudunk hozni, sokkal egészségesebb eredményeket tudna hozni.
Na de most akkor te attól, hogy te lettél az elnök, ígérni tudok, hogy ebbe valahogy akármi törik szakad, ti ettől kezdve jobban bele tudtok folyni. Mert addig veritek az asztalt, amíg...
Nézd, a visszajelzések alapján azt tudom mondani, hogy a Magyar Színházi Társaságnak a hangja eljut. Tehát látják a szakmában, hogy mit próbálunk elérni, látják a szakmában, hogy nem a veszekedésre törekszünk, hanem egyszerű dolgot kérünk. Itt vagyunk, nem rég, tehát 75 éve létezik ez a társaság, ez a legrégebbi társaság, ez egy ország kulturális értéke, már bocsánatot kérek, ami mellett nem illene elmenni, mert az ugye hiba, ugye ezt nem gondoljuk.
Tehát annyi minden mellett elmennek meg.
Igen, de én most arról beszélek, amit nekem képviselnem kell.
De én meg azt próbálom kifurkászni, hogy szerinted ez menni fog-e. Szóval, hogy tényleg azt gondolod, hogy
nem tudom,
amire idáig tettek, arra most itt vagyok
tudok.
Én, és nem hagyom. Tehát, hogy ez lesz, vagy végül is, hát előbb-utóbb te is belenyugszol, és azt mondod, hogy hát van nekem egy tisztes foglalkozásom, koreográfus vagyok, csinálom én a dolgomat.
Ez becsületbeli kérdés, Gábor. Ez becsületbeli kérdés, az ember a szakmáját nem fogja elárulni, nem fogja magára hagyni, akkor sem, hogyha folyton betonfalnak megy. Mert előbb-utóbb ezeknek az igazságoknak elő kell jönni, és érvényt kell érvényre kell juttatni, érvényesíteni kell. Hát, ez ugye. Az egyik. Tehát ez az egyik, hogy nem lehet és nem szabad ezekről az elvekről lemondani, tehát ha nem csinálok semmit, akkor lemondok az elveimről. És nem csak az én elveimről, hanem azokról az elvekről, amelyekről egyébként a Magyar Színházi Társaság szól nagyon régóta. Tehát ezeket nagyon szeretjük. 97-ben írták újra a szabályzatot, nyilván, mert a rendszerváltozás után erre is szükség volt, nagyon helyesen tették, és azt gondolom, hogy azt nem tehetjük meg, hogy ez a társaság, amelynek többek között az érdekvédelem is feladata, hogy legalább ne beszéljen azokról a kérdésekről, amelyek egyébként mindenkit foglalkoztatnak.
Na jó, de most akkor hozzunk még konkrét példákat. Mondjuk a Stúdió K-nak volt idén egy bemutatója, jóval kevesebbet játszanak, mint régen. Van olyan nagy múltú, hogy húha,
abszolút.
Szintén. Tudtok-e valamit tenni, hogy ne az legyen, mint több független társadalattal, hogy na, akkor ez is szépen lassan, csakán komótosan, de azért megszűnik, utolsókat rúgva.
Na most
tehát, hogy akkor megint lesz asztalverés, hogy ilyen nincs. Ez nem történhet meg. Vagy hát ez is arra jut, amire jó néhányan.
Tehát a Stúdió K-nak a története.
De mondhatom nagyon... a Színház című folyóiratot, aminek most mondott fel a teljes szerkesztőkádnál, nem
hogy...
kaptak egy fityinget
igen.
se. Tehát, hogy azért itt van egy rakat konkrét
igen.
tény, mit... amiben tennivaló
nem
lenne.
Hagyott, hogy elmondjam.
De hagyom.
Szóval, hogy az van, hogy annyi probléma van, és annyira kapkodjuk a fejünket, hogy most hogy tudunk tenni. Nem csak ezek a problémák léteznek, amit elmondtál, ez csak kettő. Még számtalan ilyen van, hogyha a függetlenekre gondolunk, ugye ugyanúgy, tehát hogy hova tudsz nyúlni azért, hogy orvosold ezt a problémát. Nem tudsz más csinálni, mint közösen ugyanazokról a dolgokról beszélni. A Kolibri Színház esetében azért álltunk ki mellettük ennyire markánsan, mert az volt ebben az évben az első színház igazgatói választásnak az egész története, akkor indult el. És akkor akkor hoztuk nyilvánosságra azt a számtalan szempontot, ami nem stimmel ebben az egész rendszerben. Miközben a Magyar Színházi Társaság fel van készülve arra, több A, B és C variációkkal vagyunk felkészülve arra, hogy megszülessen egy olyan szempontrendszer, ami a lehető legigazságosabb akkor, hogyha például a színház igazgatói választásról van szó. Ez az egyik téma. A Stúdió K esete.
De Magyarországon... bocsánat, színházigazgatóját. Most hirdették meg, hogy a színházigazgatóknak előképzésre kell menniük, és ahhoz, hogy, vagy ez a tanároknál, nem, azt hiszem a színházigazgatónál
is. Volt ilyen, egy évvel korábban.
Ja, most keverem a tanárokra, iskolaigazgatóknál, előképzésre kell menniük, és akkor, de a előképzésre is csak az mehet, akit fönt jóvá hagynak.
Igen,
hát mi lesz, hogyha színházigazgató és valami hasonló ezek
volt
szerint
erről
volt
szó.
Is már. Hát, na
volt
de hát...
erről szó, ez egy tehát őrület. Az a legfontosabb kérdés, és értem, hogy miért mondod ezt, és azt szerettem, hogy ezt kérdezed. A legfontosabb kérdés az, hogy mik azok a rendszerek, mik azok a szempontok, mi az a szellemi és tárgyszerű infrastruktúra, hogy működik most ez Magyarországon. Tehát én azt gondolom, hogy először jó lenne rendet tenni abban, hogy működik a rendszer, újra gatyábarázni ezeket
hogy
a kérdéseket.
Hogy működik, olyat akarnak színházigazgatónak, igen, aki viszonylag hű a rendszerhez, így működik a rendszer.
Igen,
nem?
És ez és nagyon nagy baj.
Rendre el is érik, és ez nagyon nagy baj. Kivételtől eltekintve.
Igen, ez nagyon nagy baj, ez nagyon nagy baj, azért nagyon nagy baj, mert hogyha például, hogyha az életpálya modellre utalunk vissza, ez az, amit akarunk tanítani a fiataloknak? Ez az, amit tanulni kell a fiataloknak a világról? Most nem csak a színházról beszélek. Tehát te akkor leszel jó szakember, és akkor jutsz majd pozícióba, hogyha egyébként a lojalitásod többet ér, mint maga a szakmai tudás, nem mondva azt, ezzel nem azt állít, hogy aki lojális, az nem jó szakember. Tehát nem akarok senkit megsérteni, ez nagyon fontos. De hogyha nem az a legfontosabb, hogy valaki jó színházigazgató, hogy fantasztikusan tudja a társulatát vezetni, hogy nagyon-nagyon művelt, nagyon nagy tapasztalata rendelkezik, még hogyha fiatal is, akkor is a dinamikája, az akaratája, tehát hogyha nem a szakmai tudás a legfontosabb szempont, akkor miről beszélünk? Akkor politikai színházról beszélünk, nem?
Világos.
Ez egy politikai tau ebben az esetben.
Azt mondtad magadról, tetszik ez a szó, hogy te egy összehozó ember vagy.
De nem igaz?
Na most, hát ezt szeretném látni működés közben nyilvánvalóan. Meg olyanokat is mondtál, hogy ugye attól, hogy te a Ceausescu diktatúrában nevelkedtél ott a Erdélyben, hát tulajdonképpen megtanultál lavírozni, meg bizonyos furfangokat is megtanultál, hogy lehet dolgokat elérni. Ezeket megpróbálod kamatoztatni, ezeket a tapasztalatokat?
A legfontosabb tapasztalat az, amit ilyenkor, tehát mindig az eset adja meg, hogy egyébként melyik receptúrát használom. Hogyha te egy nagy társaságnak vagy a felelőse, és akkor én az elnökszöt kicsit elengedném ebben a pillanatban, mert felelősségről beszélek, akkor a legfontosabb az, hogy az én magatartásom, az én nyilatkozási képességem, az én kommunikációs képességem ne arra hangolódjon, inkább azt mondom, hogy mire hangolódjon. Hangolódjon arra, hogy lehet nyitottan nekiállni egy ilyen helyzetnek, akkor is, hogyha egyébként magánszemélyként nyilvánvalóan nagyon sok mindenről gondolom azt, hogy nem így működik. Tehát az a fontos, hogy az én kommunikációm engedjen lehetőséget arra, hogy bizonyos dolgok milliméterről milliméterre javuljanak. Na most az történik, hogy én léptem, mi léptünk, tehát a Magyar Színházi Társaság lépett, a Magyar Színházi Társaság jelzett, a Magyar Színházi Társaság felvette a kapcsolatot a kulturális miniszterrel, küldött levelet, beszélt az NK-val, küldött levelet, beszéltünk a kabinetfőnök úrral, megtettük, nyilatkoztunk, lehet tudni, hogy miből gondolkodunk. Most a válaszokat várjuk mindenre. Tehát az a labda ezen a ponton, és egyébként ez protokoll kérdése is, és udvariasság kérdése is, a másik térfélen van. Mi megyünk tovább, lesz miről kommunikálni, továbbra is kommunikálni fogunk, tehát ezeket a dolgokat nem lehet, azért nem szeretek a legyintők társaságába tartozni. Nem lehet legyinteni. Akkor is, hogyha fárasztó, akkor is, hogyha látjuk, hogy ezek a hibák senkit nem építenek, még azokat sem, akik egyébként ebben a pillanatban jól járnak a pozícióval, vagy az a rendszerre, ami egyébként jól bánik velük, ez nem tesz jót, tehát nem tesz jót, mert előbb-utóbb ebből nagyon nagy baj lesz.
Kérdezhetem azt is, hogy mi a fenének kell ez neked?
Tehát ugye sokan kérdezték.
Ugye sikeres koreográfus volt, vagy több mint 150 koreográfiát halhatatlanok társulatának, örökös tagja, stb. Tehát jól ellenné te nélkül, miért veszed a válladra ezt a temérdek terhet, netán küldetéstudatod van?
Ugyan, dehogyis nem.
Hanem
ez legalább annyira gicses és romantikus lesz, amit mondok, de ez lelkiismereti kérdés. Hogyha bennem van energia erre, hogyha oly sokan azt állítják, hogy az én kommunikációs rendszeremmel, meg az én, tehát az ahogyan tudok hinni abban, hogy előbb-utóbb el fog jönni az a pillanat, amikor készen kell lenni arra, hogy tehát up-to-date kell lenni mindennel. És ezt az energiát, a készenléti állapotot én nagyon szeretem. Nagyon szeretem azt, hogy ez a társaság egyébként, a Magyar Színházi Társaság elképesztő tudású és tisztességű, szakmai tisztességgel rendelkező emberekből áll össze. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt az értéket valakinek képviselni kell. Nem gondolom azt, hogy az elődeim nem képviselték, de azt gondolom, hogy a mai kommunikációs rendszerben sokkal sokkal jobban kell látni és tudni kell arról, hogy ez a társaság ki, mi és mit csinál. És azt is gondolom, hogy Magyarország értékeihez hozzátartozik az, amit a Magyar Színházi Társaság jelent. Úgy, ahogy a Gobbi Hilda, tehát nem létezik színháztörténelem Gobbi Hilda nélkül. Nem létezik magyar színháztörténelem a Magyar Színházi Társaság nélkül. És ez nem azt jelenti, most gondolatban szkandalozok azzal, hogy melyik ért többet. Nem érdekes, hogy melyik ért többet. A kérdés megint ugyanaz, amit egyébként a Vidnyászky Attilával folytatott beszélgetésben is nagy hangsúlyt fektettem. Nem az a kérdés, hogy miben nem értünk egyet. Az a kérdés, hogy miben tudunk összefogni, nem magunkért, nem azért, hogy a Magyar Színházi Társaság vagy a Magyar Teátrumi Társaság sikeres legyen, mert ez másodlagos. Az a kérdés, hogy miben tudunk összefogni azért, hogy a szakma jobban legyen, hogy a szakma, hogy a színháznak tekintélye legyen, hogy a színház végezze a dolgát jobb meg baloldali kérdések nélkül, és az a tisztelet, ami járt a művészeknek Magyarországon, és amire szükségük van az emberekre, tehát mi legyünk igenis felelősségteljesek, legyünk igenis, bocsánat, ezzel a szóért idolok, akik szellemileg, fizikailag, mentálisan, érzelmileg abszolút a pályára alkalmas emberek, álljunk ott, és vigyük az emberek lelkét oda, ahova szükséges, különböző műfajokon keresztül, különböző emberekért tegyük meg a dolgunkat, de hogyha közben az egész energiaszint azzal darálódik el, hogy ilyen, bocsánatot kérek, ilyen hülyeségekkel foglalkozunk, akkor nem épül semmi, valójában nem épül semmi, mert talmi építkezés történik, és a hitelességtől messze áll ez a képlet. Tehát azért kell összefogni, legalább a közös nevezőkben igenis teremtsünk rendet, igenis akarjuk azt, hogy egy ország, elképesztő számomra az, hogy Magyarország, ahol létezik a társulati forma, tehát hogy társulatban dolgozik, és mi Kelet-Európában nagyon sok helyen, Európában szinte alig vannak ilyen színházak, de nagyon kevés. Tehát olyan értékekkel bír ez az ország, és annyi tehetség van, nem lehet lefolytani az egyiket, nem lehet, úgy nem igazságos a sikeresség, hogy én lefolytom az egyiket, hogy én tündököljek. Ez a legundorítóbb, legrosszabb, leghelytelenebb dolog, hogyha mondjuk egy színházi adásban valaki úgy viselkedik, hogy másokat begörcsöltet. Tehát ez nem gondolom, hogy ez így történik Magyarországon, ezt egyáltalán nem gondolom így, de ez adhatja ezt az érzetet. Tehát tessék egy kicsit megrázni, kicsit paradigmaváltás kéne, mégiscsak a 21. században vagyunk, itt vannak a fiatalok, nem mindegy, hogy mit adunk át nekik. Rakjunk rendet ebben, legalább ne legyen ennyi teher rajtuk. Hát ha másért nem, akkor ezért kellene ezt megcsinálni. Bocsánat.
Köszönöm, hogy jöttél.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Adunk egy szignált, és folytatjuk a kritikai rovatommal. Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal, és hát először Papp Veráról, aki hát ugye 10 éve halt meg, és hát egy ilyen repülő rajtot vett a pályája, rögtön a Vix Színházba került, még tulajdonképpen főiskolás volt, és hát az üvegcipő Molnár Ferenc ugye, hát annak a női főszerepére, és hát hihetetlen sikere volt, hát pedig, hát ugye volt egy, a gimnáziumban egy osztályfőnöke, egy amúgy kövér nő, aki azt mondta neki, hogy hát ha ő belőle színész, nő lesz, akkor ő pedig elmegy Hawaii-ba hastáncos nőnek. Na most, hát ugye, amikor fölvették rögtön egyébként egyből Horva István és Kapás Dezső Papverát a főiskolára, mert ők meglátták benne azt, amit az osztályfőnök nő nem, akkor ugye nagy elégtétel lehetett ez, akkor Papfera bement a Malév irodába, kért Hawaii-ba szóló prospektust, és ezt jól feladta a osztályfőnök nőjének, hogy na hát akkor lehet Hawaii-ba indulni, aki persze soha nem ment Hawaii-ba hastáncos nőnek, ám de azért az üvegcipő 150. előadásán ott volt, és hát utána bement az öltözőbe Papferához egy szál virággal, és bocsánatot kért tőle. Tény az, hogy aki igazából nem tudja, hogy mi a színészet, az Papverában nem látta meg rögtön a színésznőt. Tehát aki azt gondolja, hogy a színésznő ez a bombázóan kinéző, hosszú combú, szabályos arcú valaki, hát ez Papvera tényleg nem volt, de hát ugye nem ez a színésznőségnek a lényege. Belülről sugárzott belőle valami, és volt egy ilyen elképesztően fanyar humora, tehát soha nem vált negédessé, még akkor sem, amikor például lehetett volna, ugye az egy Molnár Ferencben is bőven lehet, de nem, tehát ő mindig megőrizte a maga karcosságát, és hogy mondjam, volt hajlama az egészen kemény, akár már-már naturalista dolgokra is. Ott volt például mondjuk jó nagy bukás lett az út végén a folyón a Pesti Színházban, ami Kárpáti Péternek amúgy egy meglehetősen jó darabja, egy cigány családról szól, de olyan igazi, jó, naturalista módon, még valódi alatt is pucoltak a színpadon, és hát mondtak csúnyákat, és veszekedtek tenyeres talpas trágár módon, és hát ezt a Pesti Színház úri közönsége persze nem bírta elviselni, és hát amikor Kern András megnézte ezt a darabot, és bement Papverához, akkor ugye mondta neki, hogy hát jó helye lenne a Katona József Színházban, amire persze Papvera fölkapta a vizet, és hát megsértődött, hogy hát kösz szépen, akkor én itt a Víg Színházban már semmire nem vagyok jó. Tény, hogy ugyanez a típusú darab, akár ugyanebben az előadásban, a Katona József Színházban, egy más típusú közönség előtt majdnem biztos, hogy sikert aratott volna. Ugye rossz volt Papverát látni, amikor már beteg lett, annyi siker után, és egy olyan valakit, akinek lételeme volt a mozgás, és akrobatikus ügyessége is volt, hogy már ilyen gyógyszerektől felpuffadva, lelassulva beszélt akár, miközben ott voltak mögötte az elképesztő sikerek, és nem csak színházban. Hát tulajdonképpen az Angi Vera, amit szintén egész fiatalon játszott ugye a címszerepét ennek a filmnek, hát az is hihetetlen nagy siker volt. Nem mondhatni, hogy utána egyébként Zsinórba következtek a nagy-nagy főszerepek, de azért ott volt a Csablecsacsi, vagy a Roncsfilm, tehát azért mindenféle megvolt. És a Víg Színházban zenés is ugye a West Side Story-ban egy ilyen kis csajként görkocsolyázott, meglehetősen vehemensen, azt soha nem fogom elfelejteni, vagy a Vágy villamosában volt Stella, és hát aztán később Gotthár Péter rendezte a Karadzsele farsagot, ami egy ilyen előabszurd, és hát abban pedig hát ugye egyenesen egy szaltóval érkezett a színpadra, és hát hihetetlen, hogy mit művelt. Nagyon való volt neki ez az őrületes, abszurd stílus, és hát aztán, amikor már úgy érezte, hogy annyira megtámadta a gyilkos kor, hogy már valószínűleg nem is lép többet színpadra, akkor szép gesztus volt Eszenyi Enikőtől, hogy a Mikve című darabba, ami ugye egy ilyen zsidó rituális fürdő, aminek ő játszotta a vezetőnőjét, hát még visszaédesgette úgy, hogy nem muszáj annyiszor játszani, mint régen, de azért egyszer-kétszer próbáld meg, és akkor ez egy ideig még tartotta benne a lelket meg az életet. Igyekezett hosszú ideig titkolni a betegségét, nem nagyon beszélni róla, de hát sajnos aztán az menthetetlenül eluralkodott rajta, és hát meglehetősen fiatalon el kellett tőle búcsúznunk. Hát ennyit Papveráról. És akkor beszéljünk egy szerelem gyerek darabról, olyan értelemben szerelem gyerek, bár hát itt is azért van szó sajnos a haláról, hogy Murphy Mark, ez a fiatal, rendkívül tehetséges színész, akit láthattak mindenféle szappan operákban is, legutóbb például a nem biztos, hogy nagyon dicsőséges Seregben, de hogy ő már írt tulajdonképpen a saját családjáról és édesanyja betegségéről magának egy monodrámát, ami először egy szakdolgozat volt, ez volt a Telik, és most tulajdonképpen ezt folytatta, de itt már Fűr Anikóval, tehát egy kétszereplős darabban játsza, az a címe, hogy Lassan, és ez tulajdonképpen arról szól, hogy már elszakadt az otthoni közegtől, amit nagyon szeretett, ami egyébként egy pulykafán volt, ami az édesapjának a nagy mániája volt, tehát valami 30 000 pulyka, vagy nem tudom, és hát folytatva a szakmát, a bátyja ott is maradt a farmon, de hát ugye ő eljött Pestre színésznek, és tulajdonképpen az elszakadásnak a története volt a Telik, és a Lassan pedig már az elszakadt állapot, amikor mi van akkor, amikor ő már Pesten van, amikor színész, amikor színpadon is játszik, tévében is játszik, és egyszerre csak hazalátogat. De már az édesanyja, aki tehát természetesen Fűr Anikó játszik, Bagosi Júlia rendezésében, hát megkérdezi tőle, hogy miért jöttél haza, mert váratlanul állít be, ugye ez a Lóvasút nevű helyen van, a hegyvidéken egy ilyen abszolút érdekes hely, ez valaha tényleg Lóvasút állomás volt, úgy tudom, és akkor ezt helyre hozták, és akkor van egy kis cukrászda az előtérben, és utána van egy ilyen mobil színházterem, és ott két oldalról üljük körbe a játékteret, és amikor bemegyünk, akkor Fűr Anikó már ott van, és ott ül. És tulajdonképpen azt gondolom, hogy nagyon nehéz úgy ülni, hogy valaki szinte mozzanatlan, és mégis kifejező legyen ez az ülés. Tehát Fűr Anikó már ott ül úgy, hogy előrevetíti azt a figurát, lényegében már mozzanatlanul is megtestesíti, akit játszik. Már ott van ennek az anyának a megviseltség az arcán, a szenvedés, az elmagányosodás, hát hiszen a férje meg a másik gyermeke az egyfolytában dolgozik, tehát soha nincs otthon, meg hallgatja rádióban a misét, ami egyszerű csak eltekeredik az adó, és nem tudja visszatekerni, és erre toppan be Murphy Mark a fiaként. Molnár Piroska tud még így ülni a Madame Bijouba, a Táliában, az Arizona Színházban, akkor bemegyünk, szintén bent vagyunk, de ő ugye nagyon jelmezbe van, nagyon föl van ékszerezve ezekkel az ócska bizsukkal, tehát ő már egyértelműen szerepként ülött. Még ugye ebbe a Murphy Mark előadásban, illetve darabban, hát azért érezhetően civilként is jelen vannak a színészek, tehát ahol Fűr ott ül, abban benne van az ő lénye is, hát ahogy pedig Murphy Mark játszik, sok tekintetben nyilvánvalóan magát, hát abban pedig pláne. Ugye sokan emlékezhetnek a Jancsó Miklósnak az Oldás és Kötés című még fekete-fehér filmjére. Hát abban van az, hogy a Latinovics Zoltán által meglehetősen jól játszott fiatal sebész ugyanúgy visszamegy édesapja tanyájára azzal, hogy tulajdonképpen szembesüljön az eddigi életével, meg saját magával. Így tulajdonképpen ugyanez történik, Murphy Mark ugyanezt teszi, amikor hazalátogat, de ez nem egy egyértelmű, tehát nem az a típusú öröm, hogy fú, akkor rögtön az anyjával egy nyakába esnek, hanem, és ölelik egymást, hanem egy zavarodottság, tehát egy eltávolodottság, egy elhallgatottság, és hát a fiú, aki tudja már, hogy a mama halálos beteg, hát még föl akarja tenni azokat a kérdéseket, amiket nem tett föl, még tisztázni akar dolgokat, de ez nem megy könnyen. Sok a csend, sok az elharapott szó, sok, aki nem mondott gondolat, a csak arcon és gesztusokban megjelenő reakció. Eszembe jutott erről egy szintén kétszereplős darab, a Nádas Péter találkozása. Ugye ott is az van, hogy egy idősebb nő és egy fiatal fiú, akit egyébként fiatal embernek is neveznek, itt fiú kettőnek nevezi magát Murphy Mark, testvérére is utal, bátyára is utalva. Szóval, hogy ott is egy idősebb nő, aki már a meghalt édesapjának a szeretője volt, megnyílik előtte, és elmondja a történeteiket, kicsit hát az országban történteket is. Itt erről azért nincs szó, ez igazából azért egy magántörténet, egy anya és egy fiú között, akik utoljára még úgy képletesen és valós értelemben is meg akarják érinteni egymást, az eltávolodottság állapotából újra viszonylag közel szeretnének kerülni egymáshoz. Hú, nagyon fogy az idő, gyorsan Büszkeség és balit élet a Víg Színházban, veszett siker, tehát jó néhány előadásra már előre elkeltek a jegyek, ami Víg Színházban egy prózai előadás esetében azért meglehetősen nagy szó. A prózai az tulajdonképpen próza, hát hiszen az ismert regénynek ami hát egyébként ugye több mint 200 éve íródott, tehát az ismert regénynek látjuk a színpadi változatát, de azért van egy zenekara színpad jobb oldalának hátsó traktusában, Mester Dávid vezényli, és hát ő a zeneszerző is, aki azért bizonyos hangulatokat alá festenek ezzel a zenekarral, ami kicsit egyszerre visz minket bele a múltba, de ugyanakkor már a modernit tást is sejtetik ezek a hangok, és Való Péter rendezése egyébként ugyanez az eset. Tehát, hogy megidézi a kort, ahogy Kálmán Eszter jelmeze is megidézik formájukban, de közben meg az, hogy minden fehér, a díszletek is, az összes jelmez, abban van valami nagyon, nagyon modern és nagyon mai, és abban is, hogy olyan nagyon-nagyon, azt hiszem, hogy Austen regényénél jobban szarkasztikus lett ez a produkció, tehát ahogy rögtön az elején kijön Lukács Sándor és Halász Judit, ugye mint öt lánynak a szülei, és ott olyan gunyorosan évődnek egymással, és a Lukács Sándornak olyan nagyon odatett, nagyon karcos megjegyzései vannak, amiket úgy van, hogy inkább csak maga elé mond. Az előre vetíti tulajdonképpen ennek az egész darabnak a hangulatát, amiről az ember azt gondolná, hogy na, ez a típusú ilyen nyüglődések, hogy hozzámegyek, nem megyek, miért nem megyek, de mégis miért megyek, tehát, hogy egy kicsit elavult már, és közben meg nem, mert emögött ott van egy társadalomkritika, egy mindmáig érvényes családkritika, a családnak a megkérdőjelezése, annak a szemléletnek a megkérdőjelezése, hogy hát úgy kell hozzá menni a lánynak, ami még mind a mai napig van, egy férfihez, hogy hát azért anyagilag is meglehetősen jól járjon, akár ugye a család is jól járjon vele. Hát ez mind a mai napig nagyon, nagyon aktuális. Vannak ilyen kis monológuk is, amikor a szereplők előre jönnek, és velünk szembefordulnak, és még egy kamera is veszi az arcukat, és elmondják szinte a maguknak a hitvallását. Sok jó alakítás van, ugye a főszereplők, hát Wunderlich József, Vaskovics Andrea egy pár, a másik Medvecki Balázs, Varga Járó, Zsuzsa. Nem tudom végigmondani a szereposztást, és van Halász Judit egy nagynénéként, aki az előítéletességnek valami egészen elképesztő megtestesítő, tettsége, tehát maga a bigottsága, mozdíthatatlanság, az akár hátra mozdító, egészen kiváló alakítás, mint ahogy azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen az egész Büszkeség és balítélet előadás meglehetősen jó a Vígszínházban. Hát akkor ennyi fért a mostani művészbejáróban. Az első részben Bodor Johanna volt velünk, aki hát nem is olyan régen a Magyar Színházi Társaságnak lett az elnöke. A második részben volt a kritikai rovatom, Horváth Ádám ült a hangpult mögött, Laj Viktória kezelte a kamerákat, a látható verziót is megnézhetik hétfőn 3-tól a YouTube-on, és itt a Klubrádióban pedig meghallgathatják a híreket. Én Bóta Gábor voltam, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.